Csendesedjünk, elfohászkodjunk. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten beszédét az újszövetségi Szentírásból olvasom, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele, első részéből, a harmadik verstől a rész végéig, a 23. versig, amelyet Istenre figyelő szívvel hallgassunk meg. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiává fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretet fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk és bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki minket saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalása legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban, ő benne pedig titeket is. Miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetetekről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett minket, mindent, és ő tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Ez Isten igaz beszéde. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy a te beszéded Krisztus titkát tárja elénk. Urunk, hálát adunk neked, hogy még mindig karácsony vonzásában vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy a te fiadról szóló üzenet, az evangélium közepe és szíve, add meg nekünk ezt a kegyelmet, hogy ma is erről szóljon a te igéd. Ezzel erősítsen, vigasztaljon és buzdítson bennünket. Te ismersz bennünket, Atyánk, tudod, hogy milyen könnyen elcsüggedünk és elveszítjük reményünket, még apró dolgok miatt is. És amikor ránk zúdul az élet nagy terhe, amikor szerettünket veszítjük el, vagy éppen nem találjuk az utat és a helyes döntést, vagy nem tudunk embertársainkkal, akiket szeretni kellene, dűlőre jutni, nem tudjuk, hogy rendezzük rendezetlen kapcsolatainkat, akkor összeomlunk. És ezért kérünk, Urunk, mutass utat nekünk, bocsáss meg a mi bűneinket, hiszen ezért is jöttünk, Urunk, hogy Te megtisztíts bennünket, és a Te szent lelked, ami csodálatosan munkálkodik, az az erő, ami föltámasztotta Krisztust a halálból, és bennünk is munkálkodik, az adjon nekünk üzenetet, Urunk, az élessze meg a mi életünket, adjon reményt, könyörülj rajtunk, Atyánk, Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Isten népe, az az ige, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található az előbb felolvasott bibliai rész az Efézusiakhoz írt levél első részében, és újra olvasom a 7. és 8. verset. Ő benne, azaz Krisztusban van az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Foglaljunk helyet! Isten szeretett székesfehérvári népe, engedjétek meg, hogy egy idézettel kezdjem Balogh János a Tél című novellájából. Az öreg kutasi békésen ült a nyári konyha falócáján, kezében boros pohár, és merengve néz vissza a múltra, amikor fiatal volt és katona. Számolja magában az elmúlt életet, a gyerekeire gondol, akiket nem látott, már csak nagyobbacska korban, amikor hazatért a fogságból. Rájuk gondol, akikből apák lettek és nagyapák, akiknek a fiaik, unokáik most is szaladgálnak a gőzölgő üst körül. Apjára emlékezik, aki valahol Olaszországban esett el, testvérére, aki a Donnál hunyta le a szemét örökre egy orosz géppisztoly sorozattól. A bajtársaira emlékezik, akik elestek a háborúban, akiket sem a nemzet, sem egy másik hatalom nem siratott meg. Csak a fájdalomtól kiégett szemű özvegyek maradtak utánuk, akik évekig reménykedtek, hogy egyszer talán majd hazatérnek. Nézi az öreg ember a sokadik generációt, a kis Marcit, aki odarohan hozzá a játékpuskájával. Dédi, neked is ilyen pistolyod volt? Az öreg átöleli a kipirult katonajelöltet, de nem szól semmit. Leteszi a konyhaasztalra az üres poharat, majd odaszól unokájának. Igyekezzetek a kinti munkával, mert kemény idő jön nem sokára. Ezek a sorok tegnap is elhangzottak Pákozdon, a Nemzeti Katonai Emlékparkban a Donni hősi halottakra emlékező ünnepségen. A II. Magyar Hadsereg pusztult és veszett oda akkor, és mondhatom, hogy méltó, nagyon szép megemlékezés volt. A történtekből az emlékező novellaíró ezt emelte ki, nem maradt más utánuk, csak fájdalomtól kiégett szemű özvegyek. És amikor ezeket a sorokat felolvastam ott is, és gondolkodtam rajta, hogy valóban mi maradt nemzeti hőseinkből, akkor az jutott eszembe egy személyesebb gondolat, hogy kisebb, jelentéktelenebb dolgok miatt is elveszítjük lelki tartásunkat az életben. Minap csüggeten sétáltam a városban, fiaimat sakkedzésre vittem, és úgy gondoltam, hogy nem maradok ott a művelődési házban, hanem sétálok. És hát már sötét volt, ereszkedett le a köd a városra, és hogy ott bandukoltam, és gondolkodtam, hogy hova menjek, mit nézek meg. Elkezdtem azon gondolkodni, hogy miért vagyok én rossz kedvű, miért van ilyen rossz hangulatom. És igazából nem is tudtam rá okot mondani, mégis fáradtnak és csüggetnek éreztem magamat. Valóban az életben a veszteségek, a nagy háborúk, az életünk viharai nélkül is jelentéktelenebb, kisebb dolgok miatt is oly könnyen megroppanunk, oly könnyen elcsüggedünk, és az értelmetlenség érzése uralkodik rajtunk. Egy kubai börtönben egy keresztjén elítélt, nem tudom, hogy a börtönbe kerülés előtt vagy közben tért meg, 14 évet élt túl. Hát ez egy kubai börtönben nagyon szép életszakasz. És mikor riportot készítettek vele, megkérdezték, hogy hogyan tudta lelkét megőrizni és reményét megtartani ebben a helyzetben. Akkor ez a rab elmondta, hogy a kubai börtön cellájában nem volt ablak, csak egy ajtó volt. És egy idő után elképzelte magában tudatosan, hogy ezen az ajtón van egy ablak, ami egy csodás hegyoldalra néz, amit fenyőerdők borítanak, egy patak, egy kis patak folyik le rajta, ami egy vízesésbe torkollik, majd egy tóba. És ahogy teltek a hónapok és az évek, egyre könnyebb volt neki ezt elképzelni, nem okozott neki egyáltalán nehézséget. Azért mondtam el ezt a történetet is, mert Pál apostol a legbuzdítóbb és a legreményteljesebb leveleit, amiből most is olvastunk egy elég hosszú szakaszt, azt börtönből vagy házi őrizetből írta. Efézusból is írt leveleket, ahol börtönbe volt, Rómából is írt leveleket, ahol házi őrizetbe volt, és ezek voltak a legreményteljesebb üzenetek. Ugye, ahogy olvastuk először, hálát adott azért, hogy az ő általa alapított és az ő általa meglátogatott gyülekezetek jólétben vannak. Hát nem a saját körülményeire és a saját helyzetére nézett abban a pillanatban, hanem azokra nézett, akikkel kapcsolatban van, akik a szerettei, akikért aggódik. És láthatjuk, hogy az ő életük sokkal fontosabb volt számára, mint a saját élete ott és akkor. De tudott értük imádkozni és hálát adni. Ugye így kezdte a reményteljes sorokat. Miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Hálát tudott adni, és buzdította őket. Mi, akik olvassuk a Bibliát, tudjuk, hogy egyik levél sem egy problémamentes közösségnek íródott. Mindegyik gyülekezet, ahova Pál apostol levelet írt, küzdött közösségi problémákkal, és bizony személyes életekben is voltak nagy hajótörések és nagy nehézségek. Tehát nehogy azt képzeljük, hogy ez itt egy siker történetről van szó, Pál apostol mégis először hálaadással és buzdítással kezdi. És amikor elkezdi tárgyalni a egy-egy levél címzetjének, a közösségnek, egy gyülekezetnek a problémáit, és említ meg néha név szerint is embereket, akik problémákkal küzdenek, akkor azzal buzdítja őket, hogy maradjatok meg, azaz ne feledkezzetek meg semmi körülmény között Isten kegyelméről, ami megjelent Krisztusban. Tehát az ő saját nyomorúságában, fogságban és börtönben, és azoknak az életéhez szólva hozzá, akiknek címezi a leveleit, ezzel vigasztal és buzdít. Ne feledkezzetek meg Isten kegyelméről, soha Isten, soha semmilyen körülmény között, Isten hozzátok való kedvességéről. Az első rész 7. versében ezt mondja, Krisztusban van az ő vér által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagsága szerint. Majd a második rész 7. versében így folytassa, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából, Krisztus Jézusban. És még hozzátesz, hogy ne felejtsétek el, hogy neki milyen nagy hatalma van rajtunk hívőkön. Milyen nagy hatalma van rajtunk hívőkön. Ne felejtsük el tehát ez év kezdetén, és a már megélt és ránk váró nehézségek között, hogy a mi egyedüli vigasztalásunk az az Isten hozzánk való szeretete és kegyelme, amely Krisztus Jézusban jelent meg közöttünk. Nekünk is írja Pál apostol, hogy maradjunk meg ebben a kegyelemben. Mert testvérek, egy dolog van, ami rosszabb a szenvedésnél is. Egy dolog van, ami rosszabb volt azoknak a katonáknak, akik elhunytak a Donkanyarnál, vagy azoknak az özvegyeknek, akik hiába várták haza szeretteiket, vagy azoknak, akik itt a hétköznapokban személyes életük problémáival küzdenek és szenvednek. Ez az egy dolog pedig az, ha valaki Isten nélkül magára maradva szenved. Ezzel buzdít bennünket Isten az év kezdetén is, aktuális problémákban is, hiszen már most vannak köztünk gyászolók, vannak köztünk olyanok is, akik most évelején vesztették el munkájukat, közölték velük a hírt. És még biztos, hogy mindenki személyesen a saját életéből is tudna mondani példákat. Ezt mondja nekünk az Isten igéje. Ne feledkezzetek meg Isten hozzánk való szeretetéről, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Mert ő pont ezért halt meg a kereszten, ezért fizette ki nekünk bűneink árát, ezért hozott áldozatot, hogy nekünk soha ne kelljen semmilyen körülmények között egyedül maradnunk, egyedül szenvednünk. Nem vagy egyedül semmi körülmény között. Kicsit számunkra nehéz ezt a nyelvezetet megérteni, amit Pál apostol használ, amikor azt mondja, hogy az ő vére által van a mi megváltásunk, már mint Krisztus vére által van a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából. Ugye először is azt mondja, hogy akiknek a szívében hit támadt, azok biztosak lehetnek afelől, hogy Isten kiválasztott gyermekei az üdvösségre, akiket már a világ teremtése előtt kiválasztott. Ugye ezt mondja, ha hit és vágy van a szívedben, az biztos, hogy te Isten meghívott gyermeke vagy. Ha már meg is értetted ezt a titkot, amit így mondtunk, hogy az Isten hozzánk való jó indulata és szeretete, amit így fejeztünk, hogy a kegyelem. Ha megértetted ezt, hogy mi a kegyelem, és mi, hogy mit jelent az, hogy a kegyelem az ő vére által van, akkor már Isten gyermeke is vagy. Mit jelent ez a nyelvezet? Miért használja Pál apostol? Az első században ez érthető volt, hiszen a bűnről Pál apostol mindig úgy beszélt, és nem csak Pál apostol, tehát a korai kereszténység, hanem már az Ószövetség világa is, hogy a bűn az egy fogság, a bűn az egy rabság. És minden ember, aki Isten nélkül él, az a bűnei rabságában és fogságában él. Azaz saját erejéből nem tud megváltozni, nem tud tartósan jó változásokat az életében elérni és eszközölni. Isten nélkül nem megy, mert a bűn, a bűnben való élet az rabság, és abból szabadításra, kiváltásra van szükség. Tehát csak annak van esélye az e fajta szabadulásra, aki Istenhez megy. De ehhez, hogy a rabságból kijussunk, valakinek váltságot kellett adni. Vissza kellett bennünket vásárolni. Amikor pénteken az ifjúsági klub erről az igéről beszélgettünk, akkor azt a példát hoztam föl a fiataloknak, hogy ez egy olyan dolog, mint amikor valaki egy nagy értéket berak nem az ószereshez, most nem találom hirtelen a szót, ugye így mondták régen, hogy az aciba, bizományba helyez, eszembe jutott. És hát mi is ilyenek vagyunk, hogy a bűneink miatt mi rabságban vagyunk, mi be vagyunk rakva bizományban, és ebből valaki kell, hogy kiváltson, kifizesse az árunkat, visszavásároljon. Természetesen nem az fog bennünket sem kiváltani, hogy oda behelyezett bennünket, mert általában a legtöbb ilyen értéket nem vásárolja vissza a gazdája, hanem valaki más megveszi. Tehát minket se az Isten helyezett be a bizományba, nem ő akarta, hogy a bűneink rabságába legyünk, viszont ő fog bennünket visszavásárolni, és sokkal nagyobb és sokkal drágább értéken, mint amilyen a mi értékünk. Ez a Krisztus, aki azért jött, hogy kifizesse a bűneink árát, kiváltson, visszavásároljon bennünket. És ehhez a képhez használja Pál apostol azt még, hogy az ő vére által van a mi bűneink bocsánata. A vér pedig azért volt érthető ebben az időben, hiszen az ószövetségi vallásban is, és még sok más kultuszban is, ugye áldozatot mutattak be, azaz ugye vért ontottak, egy állat vérét ontották azért, hogy az Istenség előtt bűnbocsánatot szerezzenek. Ezért volt érthető ez a kép. Számunkra ez kicsit távoli kép, de tudhatjuk ugye, hogy Isten népe körében soha nem volt emberáldozat. Viszont egy áldozat minden emberért történt, Jézus Krisztus áldozata, aki nem ember áldozat volt, mert ő az Isten fia. És ő ezt önként vállalta értünk. Azért, hogy az Atya szívében a legfájóbb pontot meggyógyítsa, hogy bennünket megbékítsen Istennel. Így van Jézus Krisztusban a mi kiváltásunk, és az ő vére által a mi bűneink bocsánata. Ezt jelképezi a kereszt, hogy ő kifizette értünk az árat, és az ő vére által bűnbocsánatot szerzett. Ez a kegyelem. Ez a kegyelem, ami által vígasztal bennünket most az ige, és azt mondja, hogy semmilyen körülmények között nem vagy már soha egyedül. Ne feledd el Krisztus irántunk való jóságát és szeretetét, és ne feledd el a megváltást, amit hozott. Tehát, hogyha elbizonytalanodsz a hitedben, ha megkérdőjelezed, hogy érdemes-e hívőnek lenni, akkor gondolj erre a szeretetre. Pál apostol se tudott mással buzdítani, és mással bíztatni bennünket. Hát egy testvérek, egy biztos, hogy aki Isten igéjében és Istenben bízik, az nem fog reménytelen maradni. Mert mi nekünk, a mi cellánkban, hiszen mi is az életünkben sok-sok magunk által választott ablak nélküli cellában ülünk, amiből mi magunk se tudunk kiszabadulni a saját erőnkből, de most a prédikáció vége felé haladva gondolkodj el, hogy a te ablak nélküli celládban, ami mondjuk az életed sötét oldalát, nehézségeit jelképezi, mi az ablak? Mi az ablak? Ami nem egy elképzelt ablak lesz, hogyha bízol, és reménykedsz Istenben, és az ő igéjével élsz, ha olvasod az ő igéjét, hanem egy valóságos ablak lesz, ahol valóságos fényt, reményt, és egy új perspektívát kapsz, ahonnan más szemszögből nézheted az életedet. Mi ez az ablak? Pál apostol azt mondja, hogy ez az ablak legyen számodra Isten hozzád való szeretete és jósága. Ez az ablak számodra legyen az a kegyelem, amely megjelent Jézus Krisztusban, aki által van kiváltásod és bűneid bocsánat az ő vére által. És ez az ablak legyen az életedben, az a remény, amit az ad neked, hogy, a te, hogy te bízol Istenben, és az igéjével élsz. Az igéjét hallgatod, az igéjét olvasod, és az szerint vezeted a te életedet. Ezt adta nekünk Pál apostol, ezt írta nekünk egy börtönből. Éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy mi ne éljünk börtönbe. Úgy legyen. Amen. Urunk Istenünk, akinek jóságát és hozzánk való szeretetét, ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelmében, az ő áldozatának kiváltó erejében és megtisztító vérében megtapasztaltuk. Urunk, köszönjük, hogy egy lelki látást tártál elénk. Urunk, add, hogy ezt a lelki látást észrevehessük, és ezáltal ablak nyíljon, amikor az életünk nehéz és sötét időszakait járjuk. De köszönjük, hogy ez nem csak remény és útmutatás lehet a nehéz időkben, hanem a kegyelem teljes és örömteli időkben ez a mi vígasságunk, ez a mi örömünk, ezért ünnepelünk, ezért ünnepeltünk karácsonykor, és ezért fogunk húsvétkor és pünköskor is ünnepelni, amíg ez a világ megvan, amíg ez a világ végéhez nem ér, ez így lesz. Méltó vagy arra, Urunk, hogy ünnepeljünk téged. Méltó vagy, Urunk, hogy hálát adjunk. Urunk, taníts meg bennünket is hálát adni. Úgy, ahogy Pál apostol a börtönbe fel tudta sorolni, hogy mi mindenért ad hálát. Urunk, számunkra ez olyan elképzelhetetlen, hogy egy zárkában, egy cellában, ahol tulajdonképpen a rab elveszti minden kontrollját az életének területei fölött, mégis tud hálát adni. Hadd lehessünk ilyenek mi is a hétköznapokban, Urunk, és megvalljuk előtted azt is, hogy mit sem ér, hogyha halljuk a te szeretetedet, hozzánk való jóságodat, és Krisztus áldozatában megjelent kegyelmedet, ha mi bűnbánatra képtelenek vagyunk, ha mi bűneinkből fölmentjük önmagunkat, hogyha mi megmagyarázzuk az életünk dolgait, és azt mondjuk, hogy rendben van minden. Urunk, ezért kérjük, hogy mindez a te szereteted és jóságod indítson bennünket bűnbánatra, hogy úgy jöjjünk a te kereszted elé, hogy ezt a lelki látást lássuk, hogy a te keresztedben, Úr Jézus, van a mi kiváltásunk bűneink rabságából, és van a mi bűneink bocsánata a te véred által. Urunk, a te szent lelked hatalmasan munkálkodjon, az az erő, ami föltámasztott téged a halálból, Jézus, a halottak közül első zsengeként, és ami adja a reményt nekünk elhunyt szeretteink felől, ez az erő munkálkodjon bennünk, és mutassa meg a mi bűneinket, mutassa meg a mi személyiségünk torzulásait, amit mi magunk torzítottunk el, vagy éppen az a helyzet, amiben élünk, de már nem látjuk. Urunk, add meg nekünk a bűnbánat szentségét, a tisztán látás, az igazság lelkét, amit ígértél, attól, hogy láthassuk magunkat, és jöjjünk bűnbánatban hozzád. Urunk, köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül soha már. Köszönjük, hogy te velünk vagy, Jézus. Ezért haltál meg, hogy ne legyünk egyedül soha már. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy vannak testvéreink a hitben. Vannak, akikhez elmehetünk tanácsot kérni, ha elbizonytalanodunk. Vannak, akikkel tudunk beszélgetni, együtt imádkozni, vagy együtt olvasni a Szentírást. Köszönjük, hogy te nem hagysz bennünket útmutatás nélkül ebben az életben. Ezért hálát adunk az Isten tiszteletekért is. Köszönjük a templom közösségét. Áldunk téged ezért. És ezért a te hozzánk való jóságodért és szeretetedért bízzuk a te kezeidre betegeinket. Urunk, imádkozunk gyógyulásukért. De tudjuk mi, hogy Örök igazság marad, hogy az egyik meggyógyul, a másik nem. És Urunk, azok, akiknek az élet lezárásával kell küzdenünk, add meg a kegyelmet, hogy ezt veled tudják lezárni, ezt a földi létet. A gyógyulóknak pedig töltsd meg, Urunk, a szívét hálával, hogy a te szabadításodnak tudjanak örvendezni. Imádkozunk a magányosokért, imádkozunk a szenvedélybetegekért, hisz mindenki valami szenvedélybe menekül, ha te nélküled akarja az életét, problémáját megoldani. Urunk, és ezek a mi legnagyobb csapdáink, ezek a mi legnagyobb celláink. De tudhatjuk, hogy ebből is nyílik ablak és szabadulás, te benned van az Jézus. Add meg ezt a kegyelmet a szabadulni vágyóknak, és akik nem látják, hogy fogságban vannak, hadd láthassák meg, hogy egy ablak nélküli cellában ülnek, amiből nem tudnak maguk kijönni. Urunk, imádkozunk a gyászolókért. Add meg, Urunk, nekik, hogy azon túl, hogy szeretettel a te irgalmas kezeidre bízták szerettüket, és hogy hálát adva emlékeznek az ő életükre, add meg nekik a hitet, te benned, mint feltámadottban, és a reménységet és a vigasztalást abban, hogy nem ennyi az élet, az a földi 70 vagy 80 éves zarándoklat. Segíts meg őket. Urunk, segíts meg, és könyörülj mindazokon, akik segítségül hívnak. Könyörülj hazánk vezetőin. Urunk, könyörülj és vigasztald azokat a katona családokat is, akik elvesztették férjüket, nagyapájukat, családtagjukat a háborúban, vagy éppen mostani küldetésben. Urunk, légy mindazokkal, akik segítségül hívják a te nevedet. Könyörülj rajtunk, Krisztusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Most pedig vegyük Isten áldását. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik szenvedtetek. Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.